114, 115, 116,
117 perc.
Egész nyáron át tartó fesztivál kezdődik a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében. Erről kérdezzük a következő percekben Cékmány Annát, a közönségkapcsolatok és rendezvényszervezési főosztályvezetőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Mit érdemes tudni a kertlaborról? Arra kérem, hogy röviden foglalja össze, miről van szó.
Ez egy egész nyáron, pontosabban júliustól szeptemberig tartó programsorozat, ahogy a Felkonfban is elhangzott. Minden rendezvényünk ilyenkor ingyenes, és ahogy a neve is sejteti, majdnem mindent, hogyha nincs ilyen cudar időjárás, mint ma meg tegnap, akkor a kertben megtartani. A Petőfi Irodalmi Múzeum átesett egy felújításon ezelőtt 2-2.5 évvel, és össze lehet nyitva a Károlyi kerttel, úgyhogy most ő szerintem egy végtelenül hangulatos kis zöld gyöngyszem jött létre, és nagyon változatos programokkal készülünk, legalábbis mi szeretnénk azt gondolni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Vannak például családi programok, ilyen a dr. Harmat Artemis által tartott apaolvas és babaolvas, ahol bárki oda mehet, mi azért szórakoztató kis aktivitásról gondoskodunk a gyerekeknek, és egy szakembertől kap irodalmi ajánlást, hogy mit érdemes olvasni, hogy érdemes olvasni, milyen idegrendszeri, fizikális hatása lehet a gyerekekre, hogyha apa olvas nekik, vagy anya olvas, vagy bárki is. Akkor van a Mother's Back nevű remek formáció, akik direkt a PIM-nek készítettek egy szerintem nagyon szórakoztató, interaktív táncművészeti előadást, amivel persze a gyerekek is aktív szereplők. Akkor vannak persze felnőtteknek szóló, általában kísérleti programjaink, mint például a kertbagoly, ami a kert zárása után kezdődik, és babzsák fotelekre, pokrócokra, vagy éppen szőnyegekre lehet leheveredni, és Regős Simon által rendezett egy kicsit ilyen pszichedelikus felolvasó színházat élvezni. Itt nem is feltétlenül csak és kizárólag a kognitív képességekre szeretnénk hatni, hanem valami egész testes élmény legyen az irodalom, többek között Tolnai Otto vagy Nagy László műveire felfűzve. Akkor Ádám Annának is lesznek performance, egészen pontosan 3, a szerelemkert, a titokkert és a tiltottkert, és ezek mind-mind egy adott téma mentén, ezek táncművészeti előadások lesznek. Akkor lesz egy Jókai a kertben, ez egy új sorozatunk, Darbas Kristóffal és Sodró Elizával. Itt olyan szövegeket próbáltunk válogatni, ami hát a Jókainak nagyon híresek ezek a hosszú-hosszú, nagyon szenvedélyes és nagyon emberközeli tájleírásai. Ezekből készítettünk egy montást, amiket Sodró Eliza olvas fel, miközben Darvas Kristóf a zongorával ráreagál a történetekre. Van egy programsorozatunk, ami egész évben fut, csak nyáron kihozzuk a kertbe, ez a Pilvax. Itt egy bázis demokratikus helyzetet kell elképzelni, tehát nem az van, hogy a múzeumi szakember megmondja, hogy mit kell tudni, és a többiek meghallgatják, hanem akik erre eljönnek, ők egy dialógus résztvevői lesznek, és drámapedagógiai eszközökkel általában egy workshopnak is az aktív alakítói. És most egy picit a papíromra pillantok, de kihagytam a szlóvezetéseket. Egész évben vannak ilyen, kicsit lassuljunk le, adjunk több időt magunknak, hogy valamit más perspektívából szemléljünk. Idén ez a kertben is kipróbálódik, a Károlyi palotára meg a kertre fog koncentrálódni, és most viszont azt gondolom, hogy már mindent is elmondtam.
Van-e valamilyen aktuális tematikája az idei kertlabornak, vagy inkább az irodalom közös megélése, átélése az, ami összetartja ezeket a programokat?
Általában nincs közös tematikájuk, viszont nagyon kapcsolódnak a kiállításainkhoz, és ugye most nekünk lesz majd egy Nagy László kiállításunk, és szeptemberben egy Jókai bicentenárium, úgyhogy elég nagy súllyal van Nagy László is, és Jókai is ezek között a programok között, de egy olyan nagy tematika vagy hívószó, ami az összes programot össze tudná fűzni, nem. Ezzel kísérleteztünk egyébként pont a múzeumok éjszakáján is, és úgy tűnik, hogy nem feltétlenül ez a legoptimálisabb útja legalábbis a filmnek, hanem minél sokszínűbbek vagyunk, és minden inkább a saját gyűjteményeinkből és a tárlatainkból gondolkodva fejlesztjük a programokat, talán annál szélesebb közönséget tudunk elérni, és több embernek élményt nyújtani.
Napjainkban igen komoly tendenciát mutat az, hogy a múzeumok átalakulóban vannak, és egyre inkább a közösségi értékekre, közösségi élményekre próbálnak hatni, és nem csak az jut az eszükbe az embereknek a múzeumokról, hogy poros tárgyakat lehet ott megnézni. Gondolom, hogy ebbe a koncepcióba illeszkedik ez a Kertlabor eseménysorozat is.
Abszolút, igen, csak ez egy ilyen nagyon elterjedt és jó gondolat, mármint a közösségépítés, meg a társadalmi felelősségvállalás, ezek nekünk végtelenül, meg a well-being, ezek nekünk végtelenül fontos hívószavak. A megvalósításban sokkal nehezebbek, mint amilyennek tűnnek. Tehát az, hogy egy múzeum hányfajta közösséggel és milyen szerepet vállal, ez egy nagyfokú intézményi önismeretet is feltételez, de hát igen, e felé mozdulunk. Tehát ezek a rendezvények azért kevésbé olyanok, hogy valaki előad bármit is, és a többiek a passzív befogadók, hanem jóval inkább arra törekszünk, hogy ez valami személyesebb, tegezőbb viszony lehessen legalább első lépésként, hogy utána eljuthassunk valami mindenki számára komfortos részvételiségig.
Mit ajánlana azoknak, akik nem voltak még ilyen eseményen, hogyan bátorodjanak fel, hogy felkerekedjenek és meglátogassák a Kertlabor eseményeit?
Én azt tudom mondani, mert magam is egy eléggé kontemplatív, alacsony kockázatvállalású ember vagyok, hogy előbb talán érdemes, csak egy hangos tárgy jön el mellettem, tehát hogy előbb talán érdemes egy olyan programmal megpróbálkozni, ami nem annyira kockázatos, mondjuk egy Regős Simon előadással, ahol egy babzsákon kényelmesen el lehet heverni, és hogyha tetszett a hangulat, meg tetszett, amit megtapasztalt, akkor eljönni egy Pilvax beszélgetésre, és ott is természetesen lehet dönteni, hogy az ember aktívan hozzászól, vagy passzívan. Nyilván senkit nem fogunk kényelmetlen helyzetbe hozni, de én a fokozatosság híve lennék. Én előbb egy Ádám Anna performance, utána egy Regős Simont, és utána egy Pilvaxot ajánlanék, az a legmélyebb szívcsakra, vagy hogy kell ezt mondani.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni?
A Facebook oldalunkon is, az Instán is, és természetesen a honlapunkon.
Úgy látom, hogy szerencsére a belépés ingyenes, de sok esetben regisztrációhoz kötött.
Igen. Igen. A regisztrációt ezt részben azért kérjük, hogy fel tudjuk mérni az érdeklődés fokát is, részben pedig nekünk azért nincsenek olyan hatalmas tereink. Tehát, hogy az, ami mondjuk a Kapuajban van szervezve egy-egy koncert, az fontos tudni számunkra, hogy mondjuk nagyjából 70 embernél több ne nagyon legyen.
Akár az önök munkatársai között, vagy a látogatók között, esetleg a fellépők, performanszot előadók között van-e valamilyen visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy érezték magukat a korábbi eseményeken?
Ez most nem fog túl szerényül hallani, vagy hallani, de mi úgy vesszük észre, hogy az elmúlt években kezd kialakulni egy visszajáró közösség. Pont az egyik kollega találkozott a múzeumok éjszakáján több ismerős arccal, akik előtte voltak az ő programsorozatán, és az egyik, hogy meg is jegyezte, hogy olyan, mintha hazajárnánk. Úgyhogy ez egy közepes nagyságú múzeum, itt nem ezres, tízezres tömegekről van szó, hanem 10-100 emberről, de úgy tűnik, hogy kezd körénk kiépülni. Régebben is volt, de most újra kezd kiépülni egy olyan közösség, akiknek fontos ez a hely, és visszatérnek.
Talán emeljük ki még egyszer, hogy mikor lesz az első ilyen esemény most idén.
Nekem dátumot kell mondanom, most vasárnap lesz a Mother's Back-nek a múzeumba megyünk, nem a Marsra, ami direkt ezzel a gyűjteménnyel, mármint a mi gyűjteményünkkel foglalkozik, ezek élettörténet tárgyak, nem feltétlenül az esztétikai nívójuk vitte őket a múzeumba, és erre egy végtelenül szellemes táncperformance épül, ami utána egy mini kis tárlatvezetéssel meg foglalkozással zárul.
Nagyon szépen köszönjük, sok sikert kívánunk a megvalósításhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Mindenkinek jó köszönjük szórakozást, szépen. És kellemes irodalmi feltöltődést kívánunk. Egész nyáron tartó fesztivál kezdődik, tehát most vasárnap a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében. A Kertlabor, Cékmány Anna volt a vendégünk, minden jót kívánunk, viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm.
arcát, ha elengedem végül én.
117 perc.
Demencia térkép készült egy projekt keretében, a Feledhetetlen Alapítvány honlapján lehet rátalálni erre, és erről a program egyik vezetőjét, Ziffer Gabriellát keresem, kezicsokolom, Péter Ferenc vagyok, nem tudom, jól ejtettem a nevét, de bocsánat.
Igen, abszolút, jó napot, köszöntök mindenkit.
Kicsit beszéljünk előtérben, vagy kezdetben arról, hogy közhely szinte már, hogy a demencia egy ilyen kórbetegség, vagy ennek a korszaknak a népbetegsége, hogy miért is fontos, körülbelül egy pár mondatban azért segítsen összefoglalni, hogy a hallgatóknak, akik kevésbé tájékozottak ebben az ügyben, valamennyire egy ilyen keretet kínáljunk ezzel.
Rendben. Igazából, hogyha arra gondolunk, hogy mindannyian találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy demencia, akkor már kapizsgálhatjuk, hogy elég nagy százalékát érinti a társadalmunknak. Ez azt jelenti, hogy igazából Magyarországon is szinte minden család érintett valamilyen szinten ebben, és muszáj elindulnunk egy olyan úton, hogy ennek a társadalmi felelősségét is elkezdjük felvállalni. És igazából ezért jött létre az alapítvány, hogy nem csak az érintetteknek, hanem a gondozó hozzátartozóknak is tudjon segítséget nyújtani ebben, mert a gondozók szerepe elképesztően kiemelt, és óriási energiát fordítanak arra nap mint nap, hogy beteg családtagjukat vagy barátjukat ellássák.
Tehát itt nem egy betegségről van szó, de nem egy olyan betegségről, ahogy én most ezt mondta, amit valamilyen kúrát csinálunk, és akkor rendbe jövünk ebből, hanem ez egy tartós, valószínűleg visszafordíthatatlan betegség, ami legfeljebb elviselhetőbbé vagy méltóságtelibbé tehető, hogyha körültekintek vagyunk. És ha már ez ilyen tartós, akkor itt tényleg arról van szó, hogy a környezet, akikkel együtt él, az a valaki, ami egy kórhoz kötött, azért mindjárt erről is egy pár mondatot, ha mondaná, azt megköszönném, hogy akik együtt élnek a kórban egy ilyen családtaggal, hogy hát ez egy tartós jelenlétet, és egy tartós segítséget, egy tartós alkalmazkodást igényel.
Abszolút, ezt kiemelném, hogy a demencia maga az nem egy betegség, hanem valamilyen betegségnek a tünete. Én nem vagyok orvos, szakorvos, vagy ilyen hozzáértő, tehát ugye erre a részre nem térnék ki túlságosan, viszont arra igen, hogy jelentős belefektetett energiát kíván meg a családtagoktól, és még jelen pillanatban nincsen visszafordítható formája, lassítható tényezői vannak.
Hát is nyilván az elviselhetőséget, kölcsönös elviselhetőséget az érintettet, aki ezzel küzd, és akik egy háztartásban vagy egy környezetben vannak. Mit jelentett akkor ez a térkép, mégis segítsen megérteni?
És akkor ez úgy alakult egyébként a térképnek a története, hogy készített az alapítvány egy kutatást, sok embert kérdezett meg, hozzátartozókat, hogy érzik magukat ebben a helyzetben, akik a családtagjukat gondozzák, ápolják, foglalkoznak velük kiemelten, és nap mint nap, akár a nap 24 órájában, és ebből egyértelművé vált, hogy vannak nagyon erős fájdalompontjaik, vannak olyan érzéseik, amik miatt úgy érzik, hogy a saját életüket nem tudják élni, egyedül érzik magukat, jogi útvesztőkbe keverednek, nem tudják, hova fordulhatnak, és nem tudják, hogy ez egy társadalmi elvárás egyáltalán, hogy nekik egy ilyen gondozói státuszba kell lépniük, illetve ebben meddig tudnak elmenni. És úgy éreztük, hogy muszáj, tehát ebből a kutatásból az látszott, hogy edukálni kell az embereket, és muszáj arra nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítani, hogy ők a kérdéseikre, meg az elakadásaikra választ kapjanak. És erre született meg a demencia térképnek az ötlete, ami a kollégának
egy szimbolikus térképről van szó, azért akkor mondjuk el. Mondom, egy szimbolikus térképről van szó.
Szimbolikus térképről van szó, ez egy webapplikációt jelent, ami a demenciatérkép.com címen található meg, illetve az alapítvány weboldaláról is, a feledhetetlen.com címről is elérhető. És ezen végig lehet az egyik részén a folyamatnak, ez most az első része lett meg, ami a felismerési szakasz, tehát hogy a tünetek megjelenésétől a diagnózisig hogy jutunk el. És itt vannak ajánlások, amiket mi fogalmaztunk meg, hogy ebben a helyzetben, akár hétköznapi szituációban is mik azok a dolgok, amiket érdemes követni és megfontolni. Itt már egy nagyon picit egyébként elkapcsolódunk arra is, hogy ez egy közösségi dolog kellene, hogy legyen, és hogy vannak olyan területek, amikben igenis jó, hogyha másokhoz fordulnak az érintettek és a hozzátartozók is, és megbeszélik egymással, vagy olyan közösségi csoportokba kapcsolódnak be, ahol tudnak tanácsot kapni és megoldásokat a kérdéseikre.
Tehát itt a szociális kapcsolatok azok a családtagokra vonatkoznak, bár vonatkoznak nyilván a közvetlen érintettekre is talán.
Igen, de leginkább ez a családtagokat jelenti, viszont mivel ez egy ilyen társadalmi edukációs dolog, tehát hogyha magamon észreveszek valamilyen tünetet, és mondjuk találkozom ezzel az oldallal, akkor nyilván felmerülhet bennem kérdés ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy én már előbb fordulok a házi orvosomhoz, és előbb megyek végig ezen az útvonalon, és nem várom meg azt, hogy egy családtagom vegye észre, és próbáljon meg valamilyen kommunikációs stratégiával elvinni az orvoshoz engem, és rábeszélni erre.
Hogyha ez a előzetesen megtörténik ez a felismerés, vagy ez a folyamat, akkor ezzel tulajdonképpen enyhíthető, vagy eltolható ennek a távolsága, mármint a betegség erősebb kibontakozása, vagy a pánik esetleg például, mert az ember arra is gondol, hogy aki felismeri magán, és körülbelül tud valamennyit a demenciáról, akkor hirtelen megijed, és elkezd fűszerhez kapkodni, szóval, hogy szorosabban, vagy rosszabban érzi a saját helyzetét, mint amilyen valóságosan feltételezem.
Nyilván van egy ilyen stresszfaktor, és igen, itt fontos lenne azt tudni, hogy ez is egy ilyen belátáson múlik, mert hogyha van egy bármilyen más típusú, nagyon erőteljes fizikai tünete valakinek, akkor sokkal könnyebben fordul az orvoshoz, míg egy ilyen feledékenységi kérdéskörre akár legyinthetünk is, vagy egy darabig még legyintenek a családtagok is, mert úgy gondolják, hogy ez egy természetes része akár az öregedésünknek, vagy azzal együtt jár, hogy igen, mindig elfelejtünk valamit, vagy előfordul ez a dolog. Az első kérdésre visszatérve pedig azt gondolom, hogy lassítható ez a folyamat, minél korábban vesszük észre, viszont magától a betegségtől is függ az, hogy mi a kimenetele. És itt akár több tíz éves folyamat és romlási folyamatról is lehet szó, tehát hogy ez nem egy rövid távú tervezhető dolog.
Most egy térképet készítettek, ahogy látom, ez az egészségügyi gondozáshoz való egyértelmű eljutásig jelent, folytatódik a térkép készítése, vagy pedig ez körülbelül egy trendet mutat, csak ennél nem volt több a céljuk?
De igen, ez egy nagyobb egységekből álló, több egységből felépülő térkép, vagy projekt. A második szakasz, illetve vannak szakasz kiegészítő részek, szeretnénk a jogi részre is kitérni. Nagyon sok mindenkitől azt tapasztaltuk, azok voltak a visszajelzések, hogy a jogi útvesztők azok nagy problémát okoznak, nagyon sok ember küzd azzal, hogy hogyan jut el egyébként a demens érintettjével a családtagjával a banki ügyintézés, vagy egyéb gondokság aláhelyezési kérdésekben, vagy intézményi elhelyezésben meddig mehet el, de odáig egyébként, hogy választunk fodrászt, vagy hogy választunk egy intézményt. Szóval ez nagyon-nagyon sokrétű, és szeretnénk, hogyha ez a szociális rész, ez még kiegészülne egy ilyen nagy nagy része, akár a napi ilyen demensellátás résztől, tényleg az intézményi ajánlásainkkal.
Mondta, hogy néhányan már kerestek, vagy tehát valami reflexiókra már utalt az előbb, mégis, hogy partnerek, együttműködő társak kínálkoznak-e ebben a folyamatban, tehát számítható-e, hogy ugye azt veszem ki szavaiból, bocsánat, egy pillanatra csak előre szaladok, hogy ez nem egy szektornak, vagy egy szaktevékenységnek az ügye, hanem ez egy össztársadalmi ügy, amiben nagyon sokféle tevékenységnek a szinkronja kellene, hogy megteremtődjön. Szóval, hogy látszik-e, hogy erre fogékonyak a potenciális intézmények, vagy a potenciális szereplők?
Akkor igen, folyamatosan keresünk a partneri kapcsolódásokat, gyógyszercégeken keresztül, nagyobb cégeken és kisebb, akár személyes egyszeri adományozókon keresztül. Most ezt a demencia térképet például a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta.
Azok a szervezetek, akikkel együttműködni, tehát kicsit demens ez a vonalunk is, úgy látszik, hogy kicsit feledékeink, kicsit újra kell kezdeni a dolog. Mi az, amire számítani lehet? Könnyű együttműködés van, és vannak-e következő lépések, amelyek már beláthatóak?
Ez egy olyan szegmens, ami rengeteg nagy vállalást tartalmaz, és fontos lenne, hogy folyamatos támogatást kapjon az alapítvány, mi megpróbáljuk ezeket a kapcsolatokat fenntartani.
Szeretném ajánlani, hogyha bármilyen lépéshez jutnak, vagy valami érdekes dolog történik, a civil rádióban szívesen tudósítunk erről. A Feledhetetlen Alapítvány munkatársát, Ziffer Gabriellát hallottuk. Kezdi csokolom, és köszönöm az interjút.
Még meg kell fáj minden mosoly, a tegnap új kell valahol, az este íze a számban még, a lányok csókja már emlék. Azt hiszem, bolond vagyok, de mindent tudsz, én hallgatok. De hol az a hely, ahol megmaradok? Hol az a vers, ami csak rólam szól? Hol az a dal, ami neked mondja el? És itt ébredsz fel. Az este íze a számban még, lányok csókja már emlék. Azt hiszem, bolond vagyok, de mindent én hallgatok.
114, 115, 116,
117 perc.
A szülői hang szervezet kiperelte azokat a belügyminisztérium által eltitkolt adatokat, amelyek szerint a szülők többsége nem támogatja a kompetenciamérés beszámítását a felvételi eljárásokba. Lehet, hogy egy kicsit bonyolult ez a mondat, de majd mindjárt segítek mi kibogozni Miklós György a szülői hangtól. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szép napot kívánom!
Mi történt? Olvastam, hogy a szülőket megkérdezték a kréta rendszeren keresztül, hogy szeretnék-e a kompetencia eredmények, mérés eredmények beszámítását a felvételi eljárásokba, és ott azt mondták, hogy nem.
Hát ezt mondták, hogy nem, de ezt igazából csak most tudtuk meg, tehát hogy ugye most már sokadik alkalommal küld ki a belügyminisztérium kérdőíveket a szülőknek a kréta rendszeren keresztül, nem is kevés szülőnek, tehát most azt is megtudtuk, hogy ez a kérdőívek 1,6 millió szülőhöz jutnak el, legalábbis ennyi szülő kap értesítést. Ja, most ezek közül a szülők egy részt kitölti, de az, hogy mi az eredmény, azt nem tudjuk meg. Eddig legalábbis ez volt a helyzet. Most néha egy-egy esetben volt, hogy a minisztérium bizonyos kérdéseknek az eredményét közzétette, másokét nem. Most speciál abban a kérdőívben, amit most januárban küldtek ki, ebbe semmit nem hozott nyilvánosságra eddig a...
Most, mintha eltűnt volna a vonalból Miklós György, kérdezem, hogy hall-e minket. Nem halljuk őt.
Különösen annak a fényében, hogy az látszik, hogy a minisztérium gyakorlatilag, mint az úthenger megy tovább. Tehát amikor lezárták a kérdőívet idén február 16-án, akkor utána két nappal meg is jelent már a rendelettervezet a minisztériumnak a honlapján, tehát ez egy kicsit furcsa, hogy minek is kérdezik meg, hogy aztán utána gyakorlatilag már látszik, hogy előre el volt készítve a rendelettervezet. Ráadásul a kérdés is, hát azt gondolom, hogy nem mondok meglepő dolgot, miután már hozzá vagyunk szokva mindenféle kormányzati konzultációkhoz, de maga a kérdések is manipulatívan voltak megfogalmazva, tehát erősen sugalmazták a kormányzat által elvárt választ, tehát mi azt gondoltuk, hogy ez úgy korrekt, hogyha nyilvánosságra hozzák az eredményeket.
Nem vagyok oktatáspolitikai szakember, de úgy vélem, hogy az, hogy a kompetencia mérések eredményei nem számítanak bele semmilyen továbbtanulási eredményekbe, ennek valamilyen oktatás módszertani megfontolása lehet. Ugye gondolom, hogy ha teljesítménykényszer van, akkor a tanulók másképp teljesítenek, vagy hogy jobban felkészítik őket, de a kompetencia mérésnek nem ez lenne igazából a célja.
Így van, tehát hogy egy ilyen tesztet, azt hát először is el kell dönteni, hogy mi az egésznek a célja, tehát ugye úgy annak megfelelően kell megcsinálni. A kompetencia méréseknek eredetileg az volt a célja, hogy a magyar oktatási rendszerről véve adjon mérési eredményeket, illetve az egyes iskolákat, régiókat össze lehessen hasonlítani és megfogalmazni fejlesztési célokat. És abban a pillanatban, amikor ezt az egyéni teljesítményekre is elkezdik alkalmazni, és ezeket különböző módon beszámítani, abban a pillanatban ez már nem fog működni. Tehát hogyha az egyéni teljesítmények